Békesség néktek! Isten igéjét Rómabeliek közért levél 6. részéből fogom felolvasni, tehát akinél szentírás van, a Rómabeliek közért levél 6. részét keresse meg, és ezt végig fogom olvasni. Fennállva nyitott szívvel hallgassuk meg Isten igéjét. Rómabeliek közért levél 6. részéből így szól hozzánk Isten igéje. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Ahogy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy életünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk a Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Mi is tehát? Vétkezzünk-e, mivel, hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt? Távol legyen. Ahogy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgálkul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek a halálra, vagy az engedelmességnek az igazságra? De hála az Istennek, hogy jól lehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Felszabadulván tehát a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek. Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak, és a hamisságnak szolgáljul a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáljul az igazságnak a megszenteltetésre. Mert mikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek, mert azoknak a vége halál. Most pedig minek utána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Mennyei édesatyám, arra kérlek téged, hogy segíts most meg, hogy ezek alapján, az igék alapján hirdethessen mindazt, amit te munkálsz, amit te megláttatsz, amit leleplezel az ördög munkáiból, amire bennünket sarkalni akarsz, indítani akarsz, és kérlek téged, Uram, hogy ne nélkülözhessük most a te megjelenésedet, feltűnésedet, dicsőségednek szemlélését, hogy ne csak kopogjanak ezek az igék üresen, hanem teljenek meg, Uram, élettel, szellemeddel, és adjanak nekünk bőséget a mi szívünkbe. Amen. Foglaljunk helyet. Nemrég hallottam egy szolgálatot ebből az igéből, és elkezdtem rajta elmélkedni, gondolkodni tovább. Régóta foglalkoztat már az óembernek a élete, természete, halála. Hát ebben az igében erről olvasunk, és szeretném azt elmondani, amire jutottam. Nem mondom, hogy mindent megértettem abból, amiről most fogok beszélni is, de amire jutottam, az hát, ha nem csak nekem segít, hanem más testvéreknek is. Sok helyen lehet hallani a hívők között, hogy na, az óemberem feltámadt, az óemberem ezt csinálta, az óemberem megkívánta, az óemberem felgerjedt, mintha az óember valamire képes lenne ő bennük, és mintha két ember vívná a szívükben a harcot. Én is elkezdtem elmélkedni, hogy amikor én magam vétkezem, elgyengülök, akkor az óemberem legyőzte az új embert, aztán az új ember majd megint visszafoglalja az elfoglalt területeket, és akkor megint győzedelmeskedek és hívő életemet folytatom. Hát úgy gondolom, hogy jó ezt a dolgot tisztába tenni. Hogyan is van tehát az óemberrel? Mi a helyzet? És azt szeretném most végigvenni ebben az igehirdetésben, ebből kiindulva, hogy mi az, ami bennünk meghalt, mi az, ami bennünk él, mi az, ami bennünk haldoklik, és mi az, ami bennünk éled. Itt mindegyikről szó volt a felolvasott igében, legalábbis majdnem mindegyikről. Áttételesen mindegyikről, ha szó szerint nem is. Van egy jó hírem ezzel az óemberi témával kapcsolatban. Ez a jó hír pedig az, hogy az óember teljes mértékben meghal. Nem találkozunk vele. Az óembernek vége van. Nem csak azt hangsúlyozza Isten igéje, hogy meghalt, hanem még azt is említ, hogy eltemettetett. Hát nem mint egy hulla, amely foszlik a mezőn, és tényleg a mező állatai, madarai hordják szét a csontokat, a húst, meg bűzlik, meg... Tehát nem, el van temetve. Tehát ez egyszer mindenkorra le van zárva, ez az óemberi terület. Itt a negyedik vers olvas arról, negyedik versben olvashatunk arról, hogy eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba. És azt mondja, hogy meghaltunk a Krisztussal együtt. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett. Hát ő magára vette azt az óemberi természetet, ővele feszítetett meg, és ővele együtt halt meg, és el van temetve. Na most ez csak azoknak a számára igaz, akik már befogadták az igazság szeretetét az ő üdvösségükre, akik halálba adták a régit, és választották az újat. Na hát ez eddig szép is, de tulajdonképpen mit is nevezhetünk óembernek? Ki az az óember? A legérthetőbben és a legegyszerűbben fogalmazva, az óember az a mi életünk, korábbi életünk, amely nem hitt az Isten fiának nevében. Az az óember. Amire a hívő már csak visszaemlékszik, hogy régen, amikor még. Vagy nem olyan hite volt, mint Ábrahámnak, hanem olyan hite volt, mint az ördögöknek. Akik tudják, hogy van Jézus, tudják, hogy van kárhozat, tudják, hogy van Isten, de nem engedelmeskednek neki. Az Ábrahám hite az abban különbözött az ördögök hitétől, hogy Ábrahám engedelmeskedett Istennek. Hát ezért szálltam én vitába, akkor is, amikor itt beszélgettem a ruhaosztásnál, bármikor máshol úgynevezett hívőkkel, hogy hiszek én, otthon van Bibliám, meg olvasom. Tudom, hogy elhiszed, hogy van Isten, de nem engedelmeskedsz neki, mert ha engedelmeskednél, itt lennél ebben a gyülekezetben, átadnád a szívedet Jézusnak, naponta forgatnád a Szentírást, alámerítkeznél, amelyek önmagukban nem adnak örök életet. De ha valakinek már van örök élete Krisztusban, azok ezt mind cselekszik. Tehát az óember az, amely nem hisz az Isten fiának nevében, nem támaszkodik rá az Úr Jézusra, nem követi, nem engedelmeskedik Istennek. Tudja, hogy van Isten esetleg, de megy a saját feje és saját akarata után. Ez az óember. Amint megtértem, amint elfogadtam Isten fiát személyes megváltónak, amint letettem az én bűneimet, megbánva azokat, meggyűlölve azokat, onnantól kezdve az óember meghalt. Krisztussal együtt. Mert az Úr Jézus Krisztus ott a Golgotán magára vette az én óemberemet, és Isten az én óemberemet sújtotta benne büntetéssel, halálra. Az óembernek így vége, és az óemberrel nincsen nekünk dolgunk. Majd visszatérnek arra, hogy mivel van dolgunk mégiscsak. De most térjünk arra rá, hogy miután tisztáztuk azt, hogy mi az, ami meghalt, amit eltemettünk, és ezt el lehet felejteni. Ne is emlegessük az óember testvére. Emlegessük úgy, hogy visszaemlékezünk rá. Mint egy halottra. De úgy, mint aki feltűnik, meg kísért, meg bennem munkálkodik, ezt teljesen elfelejthetjük. Ezt levetettük. Mint egy régi ruhát, amit aztán kidobtunk, vagy elégettünk. Nem tudjuk többet felvenni. Nincs már meg az, azért még ha vétkezem is, nincs meg az az ember, akinek nem megváltója, nem üdvözítője a Jézus Krisztus. Az már nem található meg. Hát mi az, ami él bennünk? Ez legyen a következő kérdés. Ami él bennünk, az az új ember. Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámaszthatott Krisztus a halálból, az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Na most ez, hogy leszünk, és nem azt mondja Pál, hogy már azok vagyunk, ez még sejteti azt, hogy még lesz más is. De az, hogy új életben járunk, ez nem jövő időben van, hanem ez már tény. Mi kaptunk egy új életet. És ez az új élet, ez már él bennünk. Az óember, a régi élet meghalt, és az új ember, aki ismeri Jézust, aki bele van oltva Krisztusba, aki ismeri az Atyát, engedelmeskedik neki, szolgál neki, ez az új élet, ez az új ember, ez már megvan, ez már életre kell. Ahhoz, hogy megértsük majd azt is, amit eddig mondtam, de majd azt is, amit ezután fogok mondani, megint csak rá kell arra térjek, amiről volt már itt szó nem egyszer, ezen a szószéken, hogy hogyan is áll fel az ember, hogyan is épül fel a teremtéstől kezdve test, szellem és lélek. Tudnunk kell ugyanis, hogy mi az, ami él, mi az, ami meghalt, hogyan él, hogy ezt átlássuk. Az óember az a szellem, az én szellemem, amely halott Isten számára. A szellem az a rész bennem, amely Istennel tart kapcsolatot, a test az a rész bennem, amely a világgal tart kapcsolatot, és ezek befolyásolják a lelket, hogy úgy gondolkodjon, úgy döntsön. Ha a szellememmel érzékelem Isten országát, akkor olyan döntéseket fogok hozni, akkor úgy fogok gondolkodni, olyan érzetekkel telik meg a szívem, azt fogom akarni, amit megismert, felfogott a szellemem. Ha a szellemem halott, tehát az óemberem még él, amely nem ismeri Isten, akkor az alapján fogok dönteni, amit látok, amit tanulok a főiskolán, amit tapintok, ami jól esik, Tehát akkor csak egy irányú az érzékelés. Én azt mondom a könnyebb megértés kedvéért, hogy a szellem a tulajdonos, ugye mint egy gyárban is, a lélek az igazgató, és a munkás pedig a test. Tehát egy gyárban is vannak tőkések, vagy egy darab tőkés, aki a tulajdonos. Nem ő fog dönteni mindenben, lehet, hogy nem is ért azokhoz a dolgokhoz. Választ egy vezérigazgatót, egy sáfárt bibliai példával. A gazdának van egy sáfár. A sáfár veszi fel a munkásokat, ő mondja, hogy mikor, mit kell kapálni. Hát a lélek az, aki dönt, döntéshelyzetben van, a tulajdonos az a szellem. Amikor a szellem halott, tehát az óember esetében, a lélek veszi át az irányítást. Az igazgató úgy gondolkodik, mintha nem lenne tulajdonos. Mintha nem kellene elszámolnia. Ugye ilyenek az emberek? Hát ez az én életem, azt csinálok vele, amit én akarok. Ez az én testem, úgy teszem tönkre, hogy én akarok, úgy szórakozok, ahogy én akarok. A lélek, az én a lélek, az én veszi át a hatalmat. Mert nincs tulajdonos, vagy legalábbis nem tud róla, mert a szellemileg nem érzékeli a tulajdonos mindeneknek urát, az egy igaz élő Isten. És azt mondja, hogy hát nincs Isten. De csak azért, mert vak. Hát a vakok azt mondják, nincs piros szín. Nem, még sose láttam. De a látók elmondhatják neki, hogy kedves vak barátom, sajnálom, hogy nem látsz. De tudnod kell, hogy én látom a piros szín. És tudom, hogy van piros és van fehér. De milyen lehet az a piros? Hát, nem tudom, hogy tudják a vakoknak elmagyarázni a színeket. Talán úgy, ahogy a hitetleneknek tudjuk mi elmagyarázni Istent sehogy. Tehát, amikor új életet kapunk, az azt jelenti, hogy a lélek meghódol. A lélek nem mondja azt már, hogy nekem önrendelkezési jogom van, hogy én azt csinálok, amit én akarok, hogy amit nekem tetszik, ahogy én megfontolom, ahogy én tapasztalom. Az új embernél a lélek meghajlik, és azt mondja, hogy a szellem, amit szellemileg érzékelek, Istentől, azok határoznak meg engem. Azt akarom, amit Isten. És látom már azokat a valóság dolgokat, amiket földi szemeimmel nem lehet látni, földi értelemmel nem lehet felfogni. Amikor újjá születünk, testvérek, akkor a szellemünk meglátja a tulajdonost, életet kap, felélet, kinyílik a szellemünk szeme, kinyúlik a szellemünk karja, elindul a szellemünk lába, és elkezdünk érzékelni, elkezdünk szellemi életet élni, új életben járni, és közöljük a lelkünkkel, tudatosítjuk a lelkünkben, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. És ez már él bennünk. A szellemünk, amely újjászületett Isten kegyelméből, nem megy már át megújuláson, vagy újjászületésen. Mert mindennel megajándékozott bennünket, amikor hívőké lettünk. Ott már teljes a rend. Biztos tudatot ad nekünk a szellem, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ezt nem éri változás. Az óemberrel már nincs dolgunk, meghalt, az új ember pedig nem fogjuk elveszíteni, él. Örökké él. Úgy, ahogy Jézus Krisztus él, úgy, ahogy olvassuk itt, hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, tehát ha megtörtént a megtérés, újjászületés, az óember meghalt, és feltámadt az új, hisszük, hogy élünk is ő vele. Nem tudom bizonyítani, hogy nekem van élő szellemem, de hiszem, hogy van. Mert Isten igéje mondja is, meg a tapasztalom, hogy belelátok az Isten országába. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Tehát én annak a Jézusnak a halálában részesedtem, aki magára vette az én óemberemet, az én nem hívő életemet, és annak a Krisztusnak az életében részesedtem, aki pedig feltámadt és örökké él az Istennek. Egyszer s mindenkorra befejeztem a hitetlen életemet, többé nem leszek már hitetlen. Egyszer s mindenkorra hiszek, engedelmeskedek, belévetem a bizalmamat, és élek örökké. Nézzük most tehát azt, hogy mivel van nekünk bajunk. Mivel szembesülünk? Mi a probléma? Mi az, ami bennünket mégis bűnre visz, és újból megsebezve bűnbánattal kell Isten színe elé járulni? Van bennünk egy olyan rész, van egy olyan területe, ami egész életünknek, amelyet nem érintett ez a változás. Nem érintett a megtérés. Nem, gyökeresen nem fordította meg a sorsát az újjászületés. Még talán érintheti, erről majd még fogok szólni, tehát az nem igaz, hogy egyáltalán nem érinti, de csak és legfeljebb csak érinti. De nem tudja meghatározni, nem tudja megfordítani a sorsát. Hát azt hiszem nem kell sokat kutakodni, hogy mi lehet ez a része az életünknek, mely terület az, és azt hiszem, hogy mindannyian ugyanúgy néztünk ki külsőre a megtérésünk után, mint megtérésünk előtt is. Talán a szemünk lehetett egy kicsit ragyogóbb az örömtől, vagy a vonásaink finomodtak ki, azt a megnyugvást kifejezve az arc is. De aztán ezek az elsimult ráncok a kor előre haladtával megint előjönnek. Azt szoktam mondani, a lábméretem is maradt 44-es megtérésem után, úgy, hogy megtérésem előtt volt. És azt látjuk, hogy a mi testünket, a mi hús testünket, ez a megtérés, ez legfeljebb csak így érinti, hogy kisimulnak a tekintetek, az arcok, de a sorsát nem tudta gyökeresen megváltoztatni, azon a pályán maradt, amint volt. A testtel van nekünk probléma. A testünk marad az, amelyik volt. Azt mondja itt az ige, tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett, 6. vers, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Megerőtelenüljön a bűnnek teste. Megerőtlenedett. Kétféleképpen lehet erőtlenségről beszélni a test tekintetében. Az egyiket a hitetlenek is ismerik. A biológiai élete a mi testünknek az romlik, erőtlenedik. Az idősebb testvérek tudják, hogy szó szerint erőtlenedik, nem bír már annyit. Nem bír annyit jönni, menni, dolgozni, emelni, cipelni, hozni, vinni. Nincs akkor a teljesítő képessége a testnek. Egyszerűen romlik meg. Kopik, gyengül, fáj, és aztán végleg aláhul. Ez ellen nincs orvosság, testvér. Hogy ez a test, ez végleg aláhuljon. Nincs ez ellen orvosság. A Krisztus teste, aki bűntelen volt, az is aláhullott. Mindannyiunké alá fog hullani, hát a szerencsésebbekké, azok elváltoznak, szerencsésebbek. De akkor sem abban a testben látják meg az Isten országát, mert test és vér nem örökölheti az Isten országát. Tehát ez a test menthetetlen. El kell, hogy vesszen, vagy legfeljebb el kell, hogy változzon. Majd szó lesz arról, hogy mivé. Tehát elkezd haldokolni, gyengül. De nem csak biológiai értelemben gyengül. Sőt, itt a Szentírásban elsősorban nem ez a biológiai, ez a erőnlét, fizikai erőnlét, amiről szó van, hanem arról van szó, testvérek, hogy megerőtlenedik a testnek a lélekre gyakorolt hatása. Megerőtlenedik. A test és a lélek, amíg a szellem halott, tehát Istenről nem tud az ember, ez halott szellem, itt az ördögnek könnyen beláthatjuk, elég könnyű bejutnia ebbe a halott szellembe, és idegen, gonosz szellemek hatása alá könnyen kerül az ember. Hosszabb vagy rövidebb időre. Rövidebb időre mindenki. De megszállottak egy egész életre is, vagy életük hátralevő részére, mert nincs ott őr. Hát Isten kegyelme azért nem engedi ezt úgy kiteljesedni, de egyre több lesz az ilyen az utolsó időkben. Tehát az ördög könnyen adhat intuíciókat, persze a hitetlen elme nem tudja, hogy ez az ördögtől van, mert ez az ördög titokban becsempészi. Nem mutatkozik, hogy én vagyok az ördög, és most ezt csinálom veled. A lényeg, hogy a hitetlen embernél a lélek és a test nagyon jó barátságban vannak egymással. A test megkíván valamit, azt mondja a gazdának, aki a lélek tekinti magát tulajdonosnak. Azt mondja a gazdának, hogy megszomjaztam, igyunk egy sört. A lélek, mert a test nem tud dönteni önmagától, lélek nélkül ugye holt test. A lélek hoz egy döntést, bemegyünk a kocsmába. A test megkapja a sört, jaj, de jól esett ebbe a melegbe. Azt mondja a test, hogy még kell. A lélek azt mondja, még kapsz egyet. A test azt mondja, még kell. A lélek azt mondja, bekapcsol az értelem, nem lesz otthon a családnak kenyér. Meg kéne állni kettőnél. És a test elkezd hisztizni, mint egy gyerek. Toporzékol. De nekem kell véget. De még így nem jó. Még nem is biliárdoztunk. Még nem is játékgépeztünk. Most itt vagy, szórakozz, kapcsolódj. És a lélek a test behatása alatt megadja magát. Elveszíti az ember a józanságát. Szó szerint is, hogy részeggé válik, de nem gondol már a családjára, nem gondol a következményekre, és a test belerángatja a lelket, mert a test a lélek nélkül nem tud csinálni semmit, de belerángatja a bűnbe. Ezért nevezi nem csak hústestnek, a görög szóból lefordítva szó szerint, nem csak hústestnek, hanem lelki testnek. Lelki test, mert a lélek és a test jó barátságban vannak, összefonódnak. És a test elkezd hisztizni, a lélek meg, na jó, akkor legyen neked. Még ha tudja is, hogy rossz. Mert a lélek nem talál más kapaszkodó, nem tud fent megkapaszkodni, mert nincs szellem. És a lélek nem kap szellemi intuíciókat, nem kap szellemi táplálékot. Csak testi benyomásokat kap. Na most, amikor az ember megtér, új életet nyer, a szellemen keresztül Isten elkezd szólni a léleknek. Te lélek, kövessél engem, kapaszkodj belém, és a lélek felszabadul a bűnnek uralmából, mert a lélek szenved ebben a testi megkötözöttségben, csak nem tud belőle szabadulni. Sanyarog az ember lelke, először mint élmény, egy-két pohár sör, de mikor már 10 éve, 20 éve megy ez, mikor már alkoholizmus van, verekedések, vállások vannak, akkor már lélek nyomorog. Mind nyomorult. És akkor bekapcsolódik Isten ebbe az egész folyamatba, az új ember a lélekre hat. Ezért mondja Mária, áldjad én lelkem az Urat, mert a szellem adja neki parancsba. Most ezt kell csinálni, és a lélek azt mondja, áldom, akarom áldani. Megkapaszkodik Istenbe. A test fogja mondani továbbra is, ne áldjad, ne menj oda. Mit keresel mindig a hívők közt? A végén még fanatikus leszel. Behálóznak, be fogsz golyózni. Bólomnak néznek az emberek. Kocsmába ki fognak röhögni, mert az imaház felé pont ott vezetem az ajtót, látják az út, és látják a nyitott ajtón keresztül, hogy hova mész. Tehát az egész városnak a bolondja leszel. Tehát a test is követeli a magáét, meg a szellem is adja a léleknek az utasítást, de hát az a lélek, amelyet a test eddig megkötözött és romlásba vitt. És a lélek, amelyet Isten kegyelme felszabadított, hát kire akar hallgatni? Hát a szabadítóra akar hallgatni. Hát a testnek van itt már beleszólása, van már hatása a lélekre, testvérek. Sajnos még van, de már nem olyan erős, mert megerőtlenült a bűnnek teste. Nem tudja már hisztivel kiparancsolni a lélektől, amit akar, hanem a lélek azt mondja, hogy nem. Nem. És kordában tartja a testet. Meg erőtlenül ez a test. sajnos néha el tud élni engedményeket. Tényleg, aki gyermeket nevel, az talán tudja, hogy milyen az, amikor hisztis az a gyerek, amikor toporzékon el akar valamit érni. Gyerekek nagyon ravaszak. Nem csak hisztivel, más módon is. Édesgetnek. Kicsik is. Tehát annyira ki tudják játszani az embert, nagyon résen kell lenni. A következetes nevelés nagyon fontos. Mégis van olyan, amikor feleségemmel megbeszéljük, vagy ő mondja nekem, vagy én mondom neki, hát most ezt így nem jól csináltuk. Mégiscsak úgy lett, ahogy a gyerek akarta. Hát tényleg, na legközelebb már figyelünk erre. Megerőtlenül, de még van ereje. Még néha be tud csapni a test. Még néha mond olyan dolgokat, hogy a lelket ráveszi, hogy ne a szellem szerint döntsön, hanem test szerint döntsön. Remélem megértettük, hogy mi az, ami bennünk haldoklik. És egyszer teljesen vége lesz, testvérek. Egyszer teljesen megszűnik ennek a testnek a hatása, de most még haldoklik. Most még él. Legyengült már, sokkal gyengébb a hatása. Nem tudna már rávenni, hogy dohányozzak. 14 évesen még rá tudott venni. De 34 évesen már nem tudná venni. Mert azóta történt egy változás. De azért próbálkozik. Ezzel is, azzal is, amazzal is. Ez haldoklik bennem. Ez nem az óember, hanem a régi szolga. A régi szolga. Új lett a tulajdonos a gyárban, új lett a tulajdonos. Tulajdonosváltás, szemléletváltás, stratégiaváltás történt. Az igazgató ugyanaz maradt, de most már meg van nevelve, rá van vezetve a jóra, hogy mit kell tegyen. Az igazgatónak sikerült a csődből megmenteni a vállalatot, mert új tulajdonos jött és adott egy tőkeinjekciót. A munkások, a gyárosok, azok a régiek maradtak. Azoknak nem tetszik az új rendszer. Mi az, ami élet bennünk? Mi az, ami élet? Testvérek, Isten igéje beszél lelki testről, tehát ami a lélekkel van így összebarátkozva, és egymást úgymond erősítik, meg a test behatással van a lélekre, lelki test. És beszél szellemi testről. Ez a kettő van, lelki test és szellemi test. Szellemi teste volt Ádámnak a teremtés után, nem halt meg. Nem halt meg. Halhatatlan volt. Akkor vált halandóvá, amikor elszakadt a szellem a testtől, és a lélekkel kötött barátságot. Szellemi teste volt az Úr Jézusnak, miután feltámadt, és átment a bezárt ajtón, és meg tudott jelenni, és el tudott tűnni. Szellemi test. Nem hal meg. És szellemi testet kapnak a hívők, amikor feltámadnak. Ekkor Isten szellemet áthatja az egész embert, a testet is. És az ember szelleme is teljes mértékben meghatározója lesz a testnek. És az Úr Jézus erről beszél, amikor azt mondja, hogy majd iszom veletek a szőlőtőkének eme gyümölcséből, levéből, az újjászületéskor majd. Hát már újjászülettünk. Nem, a testünk még nem született újjá, hanem majd lesz egy olyan időszak, amikor majd a testünk is szellemi lesz, szellem szerinti élete lesz, nem a léleknek kell majd közvetítenie, mert most jelenleg ez van, hogy Isten szelleme a mi szellemünkön keresztül szól a lelkünkhöz, és a lélek pedig utasítás ad a testnek. Tehát még a szellem és a test távol van egymástól. Lelki testünk van, mert a lélekkel van a testnek kapcsolata, de a szellemünkkel nincs kapcsolata a testnek. A szellemi test az az, amikor a szellem is teljesen áthatja. És nem fog meghalni, szellemi természetet fog kapni. Lesz testünk a feltámadás után, de olyan szellemi lesz, hogy nem fog rajta uralkodni a halál, nem fog kifolyni a vérünk, nem fogjuk bekoppantani a fejünket, nem fog kibicsaklani a lábunk, nem fogunk elcsúszni a jégen, nem fog kifáradni. Ezért lehet szüntelenül szolgálni majd az Úrnak. Picit nézzünk most arra vissza, miután így végigvettük azt, hogy mi az, ami meghalt, mi az, ami él, mi az, ami haldoklik, és mi az, ami éled bennünk, na még arra visszatérve, hogy miért éled ez. Hát ahogy a testünk még nem halt meg, de már haldoklik, veszít az erejéből, a lélekre való hatásából, meg a fizikai erejéből is veszít. Ugyanúgy az új test, a szellemi testünk még nem született meg. Még nincs szellemi testünk. De azt sem mondhatjuk, hogy ó, hát, arról majd még később beszéljünk. Tehát azért napi renden van. Isten megígéri, hogy lesz neked szellemi tested. Fel fogsz támadni. Nem fogsz soha örökké meghalni. Feltámadásod után. Tehát ezért azt mondom, hogy élet. Úgy, mint a kismamának a pocakjában az a gyermek. Még nem született meg, de már élet. Hát a test, új testünk sem adatott még meg, de már nyilvántartásban van véve. De már be van tervezve. De nekünk már az megvan, testvérek, csak még nem kaptuk meg. Nézzük akkor most azt, hogy hogyan kell nekünk élni, testvér. Hogy mi a helyzet most velünk. Ugyanis az óember, ahogy mondtam, szelleme halott, Istennel nincs kapcsolat, a lélek és a test jól összefonódik, jó barátságban vannak. Az óember, a halott szellem, meg ez a test, ez egy ilyen jó páros. Jó páros. Mert ha halott a szellem, és meg fog halni a test is. Tehát ez a test követi majd a halott szellemet a halálba. Végül, ha meg nem tér valaki, az örök kárhozatba zuhan az egész. Kap egy olyan testet majd, ahol halott szelleme, halott teste, halott lelke örökké fog szenvedni. Kárhozat. Az új ember, az élő szellem párja, az a szellemi test. Szellemi test. Ez pedig az örök élet, az üdvösség. Na most nekünk mi a helyzetünk? Egy fele más helyzetünk van, testvére. Van egy élő szellemünk, amelyen be van fejezve a váltság munkája. Nem félig lettem megváltva, nem kell még várnom, hogy meg legyek váltva. Ez már él, már meg van váltva. De van egy olyan testem, amelyet még Isten szelleme nem hat át, nem él örökké. Még ez az óembernek a ruházata, az óember öltözött ebbe a testbe. Halandó testem van és élő szellemem van. A lélekben emiatt feszültség keletkezik. Ez olyan, testvérek, mintha ma reggel kinyitottam volna a ruhásszekrényemet, és azt láttam volna, hogy ez az öltönyöm, amit egy testvértől kaptam egyébként, az avatásomra. Ez az öltönyöm ripityóra lenne szaggatva, rágva a molyoktól. Megfognám, azt hullana le. Néznék, minden ingem, minden öltönyöm, minden ünneplő ruhám foszlányokba lenne. Elárattak a molyok. Nem maradt volna más, csak az a koszos ruhám, amiben két héttel ezelőtt padláson dolgoztam. Abba kényszerülnék eljönni. Már mezítelenül csak ne jöjjek. Az ígére a testvérek csak szomjasak. Bocsánatot kérnék, ne haragudjanak a testvérek a megjelenésemért. Se az illata, se a kinézete nem jó, de jönnöm kellett, más ruhám nincsen. Hívők így szégyenkeznek, testvérek. Ennek a feszültségében élnek. Hogy itt van még ez a romlott, ez a bűzlő test. És nekem ezt kell viselnem, mert nincsen másik. Hát azért mondja Pál apostol, hogy kívánok én már levetkőztetni, elhagyni ezt a földi borsátot, vagy hogy ének mondja nyomortanyát. Nyomortanya. Ez egy nyomortanya, ez a test, amiben élünk. Itt fáj, ott fáj, kísér, toporzékol, hisztizik, kéri a magáét, és már unom, elegem van belőle, mert a szellemem nem tud szabadon érvényesülni. Hogyan lehet mégis ebben a feszültségben megélni a hívőt? Na ez nekünk egy nagy kérdés. Ez egy központi kérdés. Mert ez minden nap így van velünk. Új szellem, amely felfele szárnyalna, test, amely meg markolná a lenti dolgokat. Testvérek, első példa az a Pál apostol példája. Úgy fogalmazza meg, talán legjobb lesz, ha megkeresem. Úgy fogalmazza meg az 1 Korintus 9-ben. Az utolsó versben megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Megsanyargatom és szolgává teszem. És ezt a nyomorult testet valahogy így rá lehet bírni arra, hogy Isten dicsőségét szolgálja. Be lehet fogni ezt a halandót, még ami hátra van neki, arra kicsi időre, bár alá kell, hogy hújjon, de felhasználhatom arra, hogy Isten szolgálatába álljon, amíg nincs szellemi testem. Addig be tudom fogni, mintha testvérek az a koszos, büdös munkaruha, amiben eljövök, ez ki lenne mosva. Hát igaz, hogy a festékfolt nem jön ki belőle, igaz, hogy nem alkalomhoz illik, de legalább egy nem olyan büdös, meg nem olyan koszos. Kimosta. Ezt a romlandó testünket, amely toporzékol, amely követeli a magáit, amely húzna lefele testvérek, ezt befogom, megsanyargatom. Hát ez nem azt jelenti, mint némely felekezeteknél, hogy korbás, meg felszögeznek magukra, felszíjaznak magukra ilyen befele álló szöges pántokat, meg öveket. Hát ez butaság. Hanem nem adom meg, amit követel. Nem ő fog dirigálni, nem ő fogja a lelkemet meghatározni, nem ő fogja kihisztizni, hogy mit cselekedjek. Hanem én mondom meg a munkásnak, hogy dolgozzál, munkálkodj az Isten dicsőségére, és erről szól az ige, amit felolvastunk. Szánjátok oda a ti tagjaitokat élő áldozatul az Istennek. Dolgozzatok ebben a testben az Isten dicsőségére. A szellemtől határoztatik meg a lelkem, és a lelkem pedig eldönti, a tulajdonos megmondja, hogy most nem sörös üvegeket gyártunk ezentül, hanem szörpöt gyártunk a gyerekeknek. Mert eleget dolgoztunk már kocsmáknak, most már dolgozzunk a gyerekeknek, vagy nem sörös flakon gyártunk, hanem léggömböt. Ez a tulajdonos kiadja a parancsot. Az igazgató meg gondolkodik rajta, hogy azt hogy lehet megcsinálni. És döntéseket hoz. És lezárja azt a gépsort, átállítja a gépeket, és azt mondja a munkásoknak, mától fogva léggömböt fogunk árulni. Jaj, de még sört gyártottunk, addig mi is tudtunk inni. Csend legyetek, léggömböt gyártsatok. Tehát van egy vita, van egy ellentét, de kell, hogy az igazgató legyen az erősebb. Mert most már az igazgatónak két lábbal áll a talajon. Nem csapja be a test, mert belekapaszkodik a tulajdonosba. És a tulajdonostól kapja az erősítést, a kegyelmet, az áldást. A lélek nem önmaga van már, nem magányos már, mert aki önállósodásra, meg önrendelkezési jogra törekszik testvéreknek szabadságra, végül annyira önálló lesz, annyira szabad lesz, hogy teljesen egyedül találja magát. Mindenkitől függetleníteni akarja magát, hogy én önálló vagyok, és ott találja magát egyedül, mint hangafa a pusztában, ahogy Isten igéje mondja. És nincs társ. Nincs, aki előtt már tetszelegjen. Nincs, aki már hódoljon neki. Nincs, akitől segítséget kapjon. Nincs, akivel szóba álljon. Elmagányosodik az az én, az a toporzékoló, az az önrendelkezési jogot követelő. De amikor belép Isten kegyelme, akkor van egy társam. Jézus, a barátom, És a lelkem a szellememmel fogódzik össze, és vele lesz jó barát. És a szellememen keresztül kapom az Úr Jézustól az utasítást, a kegyelmet, az áldást, és látom őt. És felüdül a lelkem. A testemnek kiadom keményen a parancsot. Nem dorbézolsz, nem eszel annyit, nem iszod az italt, nem a kábítószer, nem a szexualitás, nem az élmények, nem a kirándulások, nem a pénzszórás, nem a ruházkodás, hanem az Istennek való szolgálat. Megértette? A testnek vigyázba kell vágnia magát. Nem tud mit cselekedni a lélek nélkül. Teljesen ki van szolgálat. Így élt az Úr Jézus. Óriási kegyelem, amit az Úr Jézus megcsinált. Az Úr Jézus szellemi testben élt, mielőtt megszületett volna a földre. Szelleme, lelke, teste teljesen össze volt fogva, teljes egészségben élt. Halhatatlan volt. És amikor megszületett, az Úr Jézusnak a szellemi teste megszűnt kapcsolatban lenni a szellemével, lelki teste lett, a lélekkel kapcsolódott össze a teste, de a szellemtől elszakadt. Benne volt, tehát a Szent Szellem temploma, de nem hatotta át. Benne volt, de nem hatotta át. És az Úr Jézus, mivel elveszítette a szellemi testet és lelki testet kapott, ezért halandóvá vált, halandóvá született meg. De történt egy csodálatos dolog végig az ő életében. Mindig meg tudott maradni abban, hogy a lelke tökéletesen figyelt a szellemére, és amit az Atya mondott, szellemben történik ez a beszélgetés, ez a látás, ez a párbeszéd, ez a kapcsolat. És a lelke tökéletesen uralkodott a testén. Tökéletes szolga volt. Az Úr Jézusnak nem megerőtlenedett a teste, hanem abszolút erőtlen volt. Semmit nem tudott elérni a test a léleknél, de a lélek mindent el tudott érni a testnél. És ezért az Úr Jézus bűntelen volt. Azért volt szüksége lelki testre, új testre, halandó testre, hogy magára tudja venni a mi bűneinket. Ezért. A szellemi test nem tudja magára venni. Csak a halandó test tudja magára venni. Ő bűntelen volt, de magára vette a mi bűneinket. És meghalt. De Isten kegyelme felhozta őt, és a szellem és a test ismét összefonódott, és akkor feltámadt, és szellemi testet kapott. És romolhatatlan, mind szelleme, mind teste, örökre. Örökre. A szellem és a test, ahogy mondtam, legfeljebb csak illetik egymást. Ez történt akkor, amikor az Úr Jézus betegeket gyógyított. Ez a romlandó test, amely hullik alá a temető felé, közeledik az idővel, nem a térben, hanem az időben, a temető felé közeledik, megbetegszik, kap egy balesetet, vagy úgy születik. És egyszer csak a szellem megérinti a testet, csak egy pillanatra. Aztán le is veszi róla, akkor rögtön történik egy javulás. Na de minden vak, akit az Úr Jézus meggyógyult, legkésőbb a temetése napján azok a meggyógyított szemek megint lezárultak. Tehát értsük meg, hogy ezek jelek. Jelek és csodák. Nem azért jött az Úr Jézus, hogy teljes mértében meggyógyítsa a testet. Ezt a hús, testet, a szellem legfeljebb csak illeti. Hogy mutassa, hogy vagyok, és munkálkodok, és erős vagyok. És majd kapsz, mint ahogy olvastam az alapigében, hogy feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudnélik vele egyé. Majd leszünk. Addig pedig, hogy megmutassa Isten, hogy már ez a kegyelem, bent a szellemben ez már valóság, hát hogy lássátok, hogy van az ember fiának hatalma bűnöket megbocsátani, mondom néked, te béna, kelj fel és járj. És a szellemi valóság egy pillanatra kiábrázolódott, a szellem megillette, megérintette a testet. Ugyanezt történt Lázár feltámasztásánál is, aki aztán megint meghalt. Tehát Lázár nem szellemi testben támad fel, hanem lelki testben, hústestben támad fel, Isten szelleme megérintette csak. És akkor rögtön kapott egy nagy lendületet, de aztán megint alászállt. Az Úr Jézus így üresítette meg magát, testét is, hogy szellemi hatások, szellemmel való élő kapcsolatból kivonta, és csak a lelken keresztül jutottak el szellemi hatások a testbe, halandóvá lett, elhordozta bűneinket. De azután az egész ismét egybe kapcsolódott. Test, lélek és szellem teljes egységben áthatottan örökké él. Testvérek, ha mi átadjuk a szívünket, szellemünket és lelkünket, ezt a lélek dönti el, az én dönti el. Én akarok megtérni, akarok az Úr Jézussal élő kapcsolatba kerülni, akkor ugyanilyen életünk lesz, mint az Úr Jézus. Ugyanilyen, erről olvasom, nem olvasom fel még egyszer. Ugyanazt az életet fogjuk kapni. Bűntelenné fogunk válni. Először újjászületünk, az óember meghal, az új ember feltámad. Aztán a lelki test, a bűnteste megerőtlenül, és elkezd éledni a szellemi test, és végül örök dicsőségbe öltözünk. Amen.